Szeptember 2-a, esti bejegyzés. Már több alkalommal is említettem, hogy a helyi karibú állomány időnként milyen naivitással viszonyul az emberhez. Ez egy olyan körülmény, ami esetenként leegyszerűsítheti, megkönnyítheti a vadászatot. Előfordult azonban az is, hogy a karibuk valamelyikünket észrevéve megugrottak, de nem ez a jellemző. Ha pedig mégis elfutnak, általában nem mennek messzire. Kíváncsiság az, amit tapasztalunk. Amikor a táborban egyedül maradtam és elkezdtem távcsövezni a környéket, két tehenet vettem észre nem messze a táborunk mögött. Arra gondoltam, próbára teszem a türelmüket. Hangosan füttyengetve nyílegyenesen mentem a legközelebbi tehén felé. Arra voltam kíváncsi, meddig vár be. Nos, 50 méternél ugrott meg, de csak 10-20 métert távolodott. Ismét felé vettem az irányt, de most már tapsoltam is. Enyhe megrökönyödéssel nézett rám, és 30 méterre várt be. Erre a viselkedésre azonban nem lehet építeni a vadászatot, hiszen Ricardo, aki vadászijászként nálam összehasonlíthatatlanul nagyobb tapasztalattal rendelkezik az álcázás és a cserkelés területén, két alkalommal is hiába igyekezett lőtávolon belülre kerülni. Murphy vadászati törvényei itt is érvényesek. Ha egy szép bikát látsz, akkor az biztos ijedős, bátortalan fajtából való. Régi, a 19. század végén játszódó Afrika vadász könyveket olvasgatva nem értettem, hogy hogyan lehetséges szabad területen egy nap alatt akár több tucat állatot, köztük egy-két orrszarvút és elefántot is elejteni. Ha azonban azok az állatok csak fele annyira voltak naívak, mint a helyi karibuk, akkor már ezek az elejtési számok is érthetővé válnak. Délután 3 óra körül jár, amikor távoli motorzaj hallatszik a barakba. Talán repülő? Nem. Ez másmilyen hang. Ez egy helikopter. Helikopter közeledik a fehér farkastó felett. Kiállok a sátor ajtajából, hogy jól lássanak, és távcsövön követem a gépet. Kanyarodnak egyet a tábor körül, majd a sátramtól 30 méterre leszállnak. Kiszáll egy pilóta és két egyenruhás férfi. Ellenőrzés. Ez a pet is mindig mindenhol ott van, kivéve amikor szükség lenne rá. A két férfi ingének ujján egy felvarrót látok, amelyre az északnyugati területek jeges medvés emblémája, és egy felirat van hímezve: Environment and Natural Resources. Nem tudok más tenni, nekem kell a házigazdának lennem. Kérdéseket tesznek fel, hányan vagyunk itt, abból mennyi a vadász, én miért nem vadászok, hol van a guide? Minden kérdést megválaszolok, megmutatom a húsraktárat is. Számolgatják, hány karibú adhatta a testrészeket, de nem áll össze a dolog. 5 karibút lőttünk, ennél azonban sokkal kevesebb hús van a raktárban. Nem értik, nem értjük. Hú, de hülye vagyok. Tegnap felvágtuk a húsokat, azok már a mélyhűtőben vannak. Belenéznek a hűtőbe, megvan a hús. Kihúzzuk az agancsokat a farkasból, feljegyzik a tegek sorszámait és az én adataimat. Mire mindennel végzünk, Pet is előkerül. A felügyelők látják már, hogy itt minden rendben van, enyhül a légkör. Magyar vadászt még sosem láttak, de európai sem sokat. Megkérdezik, lefotózhatnak-e. Megengedem, de csak akkor, ha ők is vállalnak egy közös képet velem. Pár percet még elbeszélgetünk, nevetve hallgatják expedíción programját. Végül még két névjegykártyát is kapok, ha bármilyen gondom adódna, hívjam őket bátran. Ilyen jól végződött az ellenőrzés. Ricardoék este 7 előtt pár perccel érkeznek haza. Messziről hallatszik a csónakmotor, izgatottan kapok is a távcső után. Sajnos nem látok náluk agancsot. Arra felé, ahol ők jártak, nem voltak nagy bikák. Ricardo rálőtt az egyikre, de elhibázta, csak nem 55 méterre volt. Visszaütött az, hogy elsődleges íja az első nap tönkrement. A tartalékfegyverrel nem tud olyan messzire és megfelelően pontosan lőni. Példamutató, ahogy ez a vadász viseli a kudarcot. Nem méltatlankodik az íjával történt baleset miatt, pedig neki aztán tényleg minden oka meg lenne a felháborodásra. Amikor arról kérdeztem, csalódott-e a hibázása miatt, csak a fejét rázza és mosolyog. Tudod, olyan ez, mondta, mintha te 500 méterről elhibáznál egy célt azzal a puskával, amivel nem szoktál messzire lőni. Az a karibu, amit célba vett, egyébként is kisebb annál, mint ami már a raktárban várja a szállítást. Jake-ék rögtön lepihennek, fárasztó lehetett a napjuk. Vacsorára Pat a frissen fogott halból főz levest. Ugyan semmi köze a magyar halászléhez, de finom. Meg kell hagyni Pat tud főzni, bár használhatna egy kicsit több sót. Vacsora után horgászni megyünk. Devin, a fiatal indián lesz a vezetőnk, Jake és én leszünk a horgászok. Villantózunk megint, de most egy egyszerűbb módját választjuk a pecázásnak. Bedobjuk a két villantót, Devin pedig alapjáraton működteti a motort, és így vontatjuk magunk után a két csalit. Azt hiszem, ez a horgászmódszer otthon nem engedélyezett, de itt teljesen szabályos. Egyszer csak akkorát rúg a horgászbot a kezemben, hogy ilyettemben majdnem elengedem. Lassan kifárasztom a halat, de nincs kiemelő szák. Devin kézzel emeli a csónakba. Nem tudom, ez miféle hal lehet, annyit látok csak, hogy zöldes színű. Én kétféle halat ismerek fel magabiztosan. Az egyik a ponty, a másik a fehér cápa. Alig, ha nem ez valami harmadik faj. Jake összesen 3 ilyen halat fog ezzel a módszerrel, én 2, de mindkettőnknek leszakad néhány hal a fárasztás közben. Mindegyiket szabadon engedjük, nincs szükségünk a húsra. Egy órát is elpecázgatunk. A távolban apró halvány fénypöttyök csillognak. A fehér farkastó kaributábor bágyat, generátor hajtotta lámpái.